Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Isten tiszteletünkhöz alapigét olvasunk a Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetéből. A 21. verstől a rész végéig terjedő szakaszt olvassuk, tiszteletből fennállva hallgassuk Isten igéjét. A Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21. verstől olvasunk. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esetezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt, ura is így szólt hozzá, gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok. Mindenki az ő atya fiának. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Megköszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elmondtad Isten országáról, az Isten országának természetéről ezt a példázatot. Csodáljuk, Istenünk, a te türelmedet, jóságodat, hogy a te országodnak jellemzője megbocsátás. A mi világunknak nem. A mi természetünknek nem. Ezért könyörgünk, hogy taníts minket, hogy akik a te országodba tartozunk, vagy oda akarunk, oda tartunk, azok meglássuk ezt az oda tartozásnak az alapszabályát, és segíts bocsánatból élni, bocsánatot adni, és bocsánatot kapni. Hallgass meg imánkat, Istenünk, és taníts minket, kérjük. Ámen. Tessék helyet foglalni. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk Péternek, aki nagyon sokszor és nagyon hamar megszólalt, amit érzett, olyan heves vérmérsékletű ember volt, és abban is köszönhetünk neki sok mindent, hogy olyan kérdéseket tett fel a mi urunknak, amire nagyszerű isteni választ csikart ki. Hát itt is olyan témával megy oda az Úr Jézushoz, és olyan kérdéssel keresi fel, amire az Úr Jézus megadta az istenes választ, és ezzel jól járunk. Akkor, amikor Péter ezt így gondolta, hogy ő fölteszi ezt a kérdést, akkor most azt hitte, hogy meleg helyeslést fog kapni. Meg fogja dicsérni az Úr. Azt gondolta, hogy a nagy lelkűségét ő majd hát megfogalmazza és visszajelzi. Föltette neki a kérdést, hogy hányszor lehet megbocsátani, de meg is válaszolta. Ebben is nagyon gyors volt Péter, általában gyorsan járt a nyelve. Meg is mondta, szerinte mi a válasz rá. És erre várta múlva az Úr Jézusnak a reagálását. Hát meg is kapta. Egyébként nem volt ajánlata, nem volt alaptalan Péternek ez a kalkulálása, hogy hányszor lehet megbocsátani, tehát hogy 7-szer, mert ez a rabbinikus irodalomban is rögzített, ismert tény. A rabbik azt tanították, hogy 3-szor kell megbocsátani. És hogy egy ember az Istenét többször megbocsással, azt lehetetlennek képzelték. Idézek egy pár rabbit. Az egyik, rabbi José ben Hanina, így hívják, ezt mondja, ha valaki bocsánatért könyörög a szomszédjához, azt nem szabad tennie többször, mint 3-szor. Vagyis tilos valakitől 4-szer bocsánatot kérni. A másik, rabbi José ben Yehuda, azt mondja, ha egy ember bűnt követel, 1-szer bocsássák meg neki, ha bűnt követel, 4-szer bocsássák meg neki, ha bűnt követel, 3-szor bocsássák meg neki, 4-szer már ne bocsássanak meg neki. Ennek volt bibliai alapja, és a rabbik itt ragadtak le ehhez. Ha valakinél ott a Biblia, az most leellenőrizheti, hogy mire alapozták a rabbi urak ezt. Menjünk Ámos könyvéhez. Ámos próféta könyvében azt találjuk, hogy már az elején, a könyv elején, hogy Isten nem bocsánt meg csak 3-szor. Mondom a verseket. Ámos 1:3. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak. 6. vers. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Gázának. Ezek a, ha valakit most a térképen nézné, akkor ez olyan, mint egy céltáblák, mikor körbelőnek. Most kezdődik a majd környező népeknél, ugye a filiszteusoknál, aztán majd körbe, de aztán beszűkül a kör, és bejön a Szentföldre. Hát, a 3. hely, 9. vers, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Tírusznak, ez az északi szomszéd. 11. vers, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Edomnak. Ez egy másik irányba, másik oldalon szomszéd. 13. vers. 3, sőt, 4 vétke miatt nem bocsátok meg az ammoni népnek. Ők is szomszédok. 2. fejezet, 1. vers. 3, sőt, 4 vétke miatt nem bocsátok meg Moábnak. 4. vers. 3, sőt, 4 vétke miatt nem bocsátok meg Júdának. Most már beérkezik a határon belül. 6. vers, 3, sőt, 4 vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek. Hát ezért, ahogy mondom, a rabbik fejébe ez nem fér bele, hogy egy ember többször megbocsátna, képes lenne, tudna, vagy szabadna neki többször megbocsátani, ahogy a Szent Isten ezt teszi. Ez egyben csapda is lett nekik, mert erre hivatkozva mondták, hogy 3-szor kell megbocsátani, és többször nem. Péter, amikor az Úr Jézusnak föltette ezt a kérdést, akkor a rabbik által megállapított 3-szori megbocsátást beszorozta 2-vel, az 6 rátett, 1-et, az 7, és akkor úgy gondolta, hogy ha az Úr Jézushoz jön, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy te Jézus, a te közeledben én azt hiszem, hogy többször meg kell bocsátani. A te iskoládban, a te lelkületedben én azt látom, hogy többször meg kell bocsátani. Hát az egy kicsit ragadt ránk valami, már a rabbinikus gyakorlattól én már jobban állok. 7-szer, mondjuk 7-szer. 7-szer is bocsássak meg, ha 7-szer belém rúg egy nap a testvér, és jön hozzá, hogy bocsáss meg, elnézést. Mit csinálják akkor? Úgy gondolta Péter, hogy most az Úr Jézus megmondja, hogy hát te Péter mindig is kedvenc tanítványom voltál, de most látom, hogy szívemből beszélsz. Még messze volt a Jézus szívének az igazi minőségétől. Már valami, ez már valami volt, de ez még messze volt. Ekkor, amikor az Úr Jézus ezt mondta, különben hozzáteszem, hogy három magyar igazság, mondjuk, ugye? Három magyar igazság, hogy háromszor tenni valamit. Egyébként ennek két hatása van. Ha valaki háromszor állít valamit, akkor meggyőződés. Ha pozitív, az, ami mellett kitart. Ha háromszor tagad valamit, akkor pedig a konoksága, a megáltalkodottsága jelentkezik. A bekeményedés, ha valamit tagad, mikor pedig nem úgy van. De három a magyar igazság, mondjuk. Szerintem ezt elloptuk a Bibliából, mert Péter háromszor tagadott, de egyszer összeszámoltam, hogy hányszor van a Bibliában, úgyhogy mi meg a Biblia után vagyunk, tehát sok minden kijött a Bibliából, ami a magyar gyakorlatba is átjött. Mikor hallottam, hogy a nyomtató lónak ne kössd fel a száját, hogy a bibliai korban még ökör volt, de hát magyaroknak lóguk van. És kicsit a szállóige változtatott a dolgon. Tehát Péter ekkor az Úr Jézustól kapott egy olyan választ, amit nem gondolt. Hétszer? Azt mondja, hogy Jézus, nem hétszer. Menjünk tovább. 70-szer hétszer. Károly úgy van, hogy 77-szer. Nyilván a számmal való játék ez. A 70-szer hétszer az, ugye 490 ki lehet számítani. Hát akkor 491-szer már nem kell megbocsánat. Mondhatom én a feleségemnek, hogy figyelj, míg élek melletted, 490-szer bocsáss meg. Ebből kigazdálkodom az egészet. Már régen túl vagyok rajta. Tehát egészen biztos, hogy azt jelenti, hogy én igénylem, hogy mindig bocsásson meg nekem, és ő is igényelheti felém, hogy mindig bocsássak meg neki. Mert ez lelkület kérdése. Különben a számokra azért nem kell foglalkozni, ugye van egy ilyen mondás, hogy most mondom harmadszor, amit megmondtam már százszor, hogy semmit sem mondok kétszer. Tehát itt a szám a soha nem a valós értékét jelenti, hanem azt jelenti, hogy valamit kifejezünk, hogy 1000 éve nem láttalak. Tehát itt Krisztus azt mondja, hogy szorzás, használod, hogy 7-szer, 77-szer, az angyalok száma a Bibliában úgy van leírva 1000-szer, 1000, meg 10000-szer, 10000, azt jelenti sok, meg nagyon sok. Nem lehet számmal kifejezni. Itt viszont kalkulálhatatlan. A megbocsátás helyzete, alkalma, szüksége nem számítható ki. Ezt nem lehet patika mérlegen mérni. Ez lelkület kérdése kell, hogy legyen. És nagyon jó lenne, ha krisztusi, isteni lelkület lenne a szívünkben, mert akkor másképp adunk bocsánatot, és másképp kapunk bocsánatot. Az Úr Jézus Krisztus tehát itt, mikor ezt elmondta, ebben a történetben azt mondja, tudjátok, most akkor egy kicsit hadd beszéljek nektek, hogy az Isten országában ez hogy van. Mert hogy itt Palesztinában itt így beszélitek, de most kicsit emelkedettebb szinten egy példázatban érzékeltetem veletek, hogy az Isten országában ez hogy van. Nagyon sok példázatot mondott Jézus, hogy hasonlít ehhez is, ahhoz is. Azért mondott ilyen sokat, mert olyan szűk a mi befogadó képességünk, és egy igazságot tudott fölvillantani egy-egy példázat. Ez is egyet. Itt most például a megbocsátás lelkületét és természetét. Ez az ember, akinek itt elengedték a megfizethetetlent, nem volt képes elengedni a megfizethetőt. Majd mindjárt említem, hogy milyen nagy a kettő közötti kontraszt, milyen óriási a különbség. De mivel az az ember, akinek elengedték a tartozását, irgalmatlan volt, az irgalmatlansága miatt véglegesedett rajta az ítélet, és vissza lett vonva a felé folyósított bocsánat. Mert nem élt vele, hanem visszaélt vele. Nem lehet üzletelni, tehát nem lehet automatizálni, nem lehet vezekléssel, mi atyánkkal, egyéb dolgokkal ledolgozni a bűnt. Ez a Bibliától teljesen idegen. hogy lehet bocsánatért jönni, az benne van a Szentírásban. Azt mondta Jézus, aki hozzám jön, és semmiképpen ki nem vetem. Ez a példázat megtanít nekünk egy leckét, a megbocsátás Isten országának a természetéből, hogy onnan nézve. És ez a példázat, amit az Úr Jézus itt elmond, nem csak egy, hogy na, fölvillanította is annyi, hanem Jézus ezt nem szűnt meg soha se tanítani, ezt nem szűnik meg az egész új szövetség továbbra is tanítani, hogy akinek megbocsátottak, annak meg kell, hogy bocsásson. Tehát az bocsánatra, megbocsátásra kapott leckét, akinek megbocsátottak. Aki a bocsánattal élt, aki rászorult a bocsánatra, az ugyanúgy kell, hogy megbocsásson a másiknak, aki ugyanúgy rászorul, mint ő. Különben nagyon kemény leszke van a Bibliában. Ha valaki elolvassa Márk 11.25-öt, ott azt találjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus arról beszél, hogy hogy lehet az Istennel olyan közösségbe lenni, hogy az imádságunkat meghallgatja. Márk 11.25. Jézus megátkoz egy fügefát, mennek arra, és azt mondja megint csak Péter, hogy figyeld, megátkoztad, és kiszáradt. Na, hát kiszáradt. Működik. Amit mondtál, működik. Jézus erre azt mondja, higgyetek. Márk 11.22-t mondom. Higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És most tessék figyelni. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg. Ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Miért kell ezt ide tenni? Úgy elgondolkodtam, hát itt az oka, itt az indoka, miért nem mozognak a hegyek? Ha az imádkozó, te vagy én, úgy állok meg Isten előtt, hogy a szívem tele van indulattal, és tele van haraggal, megvetéssel mások iránt, akkor a Szent Istennél szenteskedhetek, hogy Uram, adj nekem mennyei áldást, töltsd be szent lelkeddel, hadd mozogjanak a hegyek. Azt Jézus, nem fog működni a dolog, mert blokád alatt vagy. Ha a szívbe nincs megbocsátás, akkor nincs isteni természet. A megbocsátás természete abszolút értelemben az Istennek a természete. Az istenes ember az, aki az Istentől kapott bocsánattól, bocsánatoktól istenes természetűvé válik. És átmegy tovább rajta az, ami az Istentől juttatott dolog a számára. Ugyanúgy a békesség, ugyanúgy a bocsánat, ugyanúgy a szeretet, ami nem a bőrünk alatt terem, az az Istené, csak ha Isten bennünk van, akkor ő maga ezt kifejezi. Ahogy mondja Pál apostol, Krisztus él bennem, hagyom, jobban járok, ha hagyom őt élni. Krisztus él bennem. És azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Szóval ez egy nagyon komoly ima téma. Ha valaki nagyon könyörög valamiért, legyen az valamilyen téma, hogy térjen meg a rokona, térjen meg a párja, térjen meg a testvére, gyógyuljon meg, adjon ébredést az Úr, bármi. Itt ez egy olyan lakmusz, ami le lehet mérni a mi helyzetünket. Hogy is van? Ha nem bocsátok meg, ha harag van a szívemben, ha megvetés van a szívemben bárki iránt, akkor a Szent Isten jelenlétébe, a ragyogó fénybe, ha bejövök, és azt kérem, hogy Istenem, add meg ezt. Azt mondja az Úr, hogy a szívünk állapotában, amikor vele beszélünk, amikor imádkozunk, amikor kérünk, akkor kell, hogy a megbocsátás lelkülete ott legyen. Először a saját bűnünknek a sztornózása, törlése, és ugyanúgy mások felé az isteni természetből adódóan a kiengesztelődés és az irgalmasság. Tehát ez lelkület kérdése. Akinek megbocsátottak, az arra kapott leckét, hogy neki is meg kell bocsátania. Arra szabadult mondhatnánk a haragtartásból, szabad most már neki megbocsátani. Szabad nem haragudni. Szabad megbocsátani, amiért jog szerint haragudhatna. Ez krisztusi természet. És ezt az Úr Jézus végig tanította az egész Új Szövetségben. Egy pár igét mondok. Úgy van leírva, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Tehát boldogok az irgalmasok. Tehát mondhatjuk, hogy Isten maga boldog, mert ő irgalmat gyakorol. Jól. Soha se keservébe, keserű irítségbe vagy dühösségbe leledző szív bocsát meg. Azt nem tud megbocsátani. Azt tud megbocsátani, akinek békesség van a szívében. Isten mondhatunk, hogy jó kedvébe bocsát meg. Amnestiát az uralkodók mindig akkor adják, ha valami öröm érte őket. Jó kedvükbe adják az amnestiát. Nem keserükbe. Jézus nem fogvicsorítva mondta a kereszten, atyám, bocsáss meg nékik. Hanem úgy mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik. Nem tudják, mit cselekszenek. Tönkre mennek így. Bocsáss meg nekik. Engedd el nekik. Azt mondja az Úr Jézus, és egyetlen volt a mi atyánkban, amit mint tételt kiemelt a végén, a megbocsátást. Biztos, hogy ő úgy látja, hogy ezt nekünk külön ki kellett emelni. Nekünk nem olyan természetes, mint neki. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Itt álljunk meg egy szóra. A mi atyánk sokszor félreérthető, úgy tűnik, mintha mi mutatnánk példát az Úristennek, hogy kell megbocsátani. És ha már mi tőlünk kitelik a bukott embertől, az Isten ellen lázadó szívű embertől, hogy megbocsát, akkor az Isten vegyen tőlünk példát. Erre azt mondaná Pál, távol legyen, kizár dolog. Hogy kezdődik az egész ima? Mi atyánk, te már benne vagy Isten családjában. Már atya neked az Isten. Tehát már átélted a bocsánatot. Már kaptál bocsánatot. Azért fogod érteni, miről van szó. Ha nem kaptál bocsánatot, soha nem fogsz tudni adni. Hát kinek fog az menni? Kinek van ahhoz energiája? Ha neki nincsenek megbocsátva, elengedve a bűnei. Hogy tud? Honnan jut eszébe, hogy el kellene engedni? Azelőtt azt mondja, nem, ha behajtani. Nekem van igazam. Az én igazságom. Ez az énünk természete. Minden ember ilyen. Mindegy, hogy milyen korban él, mindegy, hogy milyen bőrű, mindegy, milyen nemű. Ugyanez van mindenkiben. Az Úr Jézus tehát azt tanította, hogy nekünk azért kell megbocsátani, mert nekünk az Isten megbocsát. Itt ez a példázat nagyon kifejezi. Előzőleg megkapta a bocsánatot, és Isten elvárta tőle, hogy bocsáss meg. Mert megkaptad a bocsánatot. Jézus mondja a bűnös asszonyról, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg, mert sok jelét adta szeretetének. Tehát azt jelenti, olyan nagyra értékeli, hogy én megbocsátottam neki, hogy ide jön, a drága kenetet ráönti a lábamra, hullatja a könnyeit, a hála könnyeit, hogy szabad. Az emberek ott megvetették, hogy szégyelje magát, ide betolakodott ez. Nem szégyelte magát. Annyira örül Krisztustól kapott bocsánatának. Ennyire szerette. Aki nagyra értékeli a keresztet, aki nagyra értékeli a bűnei bocsánatát, azt fog tudni megbocsátani másnak. És ahhoz mehetsz bocsánatot kérni. És azt fog hozzád is venni bocsánatot kérni, ha ő vét. Mert tudja, hogy bocsánatból élünk. Mi hívő emberek bocsánatból élünk. A család bocsánatból él. Mondhatjuk, a társadalom bocsánatból él. A világ nem tud mit kezdeni háborús bűnösökkel. Nem tud mit kezdeni azokkal, akik gengszterek, vagy azokkal, akik most így olyan elmúlt rendszer besugói voltak. A világ lelkiismerete igazából a kereszténység lenne, ha a helyén van. Oly nehéz megbocsátani, oly nehéz annak, aki nem értékeli az Isten ingyenes, meg nem érdemelt bocsánatát. Jakab levelében a 2.13-ban olvasjuk, az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem tanúsított irgalmasságot. Amikor odaállunk majd az Isten elé, az irgalmasságunk, amit mi bocsátottunk meg az ellenünk vétkezőknek. Az isteni és az emberi megbocsátás kéz a kézben jár. Ha elfogadom, továbbadom. De ez kötött sorrend. Nem innen indul, és Istennek adok példát. Istentől leszem, és adom tovább. Ahogy az élet tőle jött, nem én adok neki életet. Ez nonsense. Aki ismeri a Krisztus kereszt áldozatát, és ismeri az Isten hallatlan áldozatát, nagyon nehéz ezt felfogni. Bocsátottál már ellened vétkezőnek meg valamikor, akkor tudom, hogy voltál boldog. Az Istennek se bocsátsz meg, tudom, hogy nyomorult vagy. Nyomorult vagy. Akarod, hogy az Isten neked megbocsásson? Értékeled, hogy Isten neked megbocsásson? Ezek nagyon-nagyon ellenőrizhető dolgok. Tudjuk, hogy hány óra van. Tudjuk, hogy mi benne vagyunk az Isten országában, vagy nem. Akarjuk, hogy az Isten országának áldásai átáramoljanak rajtunk, vagy nem? Aki megbocsát, az azért tud, mert a megbocsátást az Istentől már átvette, és ebből tud megbocsátani. Itt azt is megnézhetjük, hogy egyik legnagyobb poénja ennek a példázatnak, mindennek van a csattanója, az, hogy milyen óriási a két adósság közötti különbség. A Bibliánk végén az új fordításban le van írva, hogy egy talentum hány kiló. Kétféle súly volt, és egyik az ezüstből volt, ez 43 kiló, a babiloni, ami aranyból volt, az 49 kiló. Most tessék beszorozni, ha ezüstből volt, akkor 43 kiló, 43 kilót tessék beszorozni 10 000-rel. Az hány kiló és hány tonna? Ha aranyból volt és a 49, akkor azt tessék beszorozni hány kiló és hány tonna? Tehát az 491 tonna. Megnéztem, hogy havi, illetve éves adóbevételeket, mert talentumba kérték be az uralkodók, és például azt találtam, hogy az egyik esetben Galilea, aki egy gazdag provincia volt, ugye, ami római megszállás alatt volt, az északi rész Izraelben, 300 talentumot fizetett évi adót. 300-at. Judea, Samária, Idumea, tehát ettől lefele rész szegényebb volt, együtt fizettek ez a három tartomány 600-at egy évben. És 10 000 talentum, ez egy megfizethetetlen összeg. Kiszámoltam, nagyon jó kalkulás, egyetlen biztos fogódzó van az ilyen számolásoknál, hogy az Úr Jézus Krisztus egy olyan példázatot mondott, amiben azt mondta, hogy egy napszám az egy dénár. Akkor ezért minden, míg élünk, mindig fogjuk tudni, hogy egy napszám, amit egy ember egy nap alatt képes dolgozni, az a napszám, amelyet azért fizetnek, tehát 100 dénár, azt jelenti 100 napszám. 100 napszám az 3,5 hónap körül. 100 napnak a munkabére. Ez ledolgozható, ez megadható. Ha valaki ennyivel adócsodott el, ez belátható ideig, időn belül visszatérül, ha az illető komolyan veszi, hogy megadja. Ez kitelhet, hogyha ő akarja, meg tudja adni. De a másik azt mondta, hogy mindent megfizet. Tessék megnézni, hogy Jézus a szájába adja a két adósnak ugyanazt a szót. Mind a kettő ugyanazt a rimánkodó szöveget mondta el. Úgy mondta, hogy légy könyörületes hozzám, és mindent megfizetek. A másik ugyanezt mondta. Tehát a neki tartozó, aki épp hogy átélte a bocsánatot, épp hogy kiment az utcára, szabad volt, és lement róla az iszonyú teher. Örökre mondhatnánk, hogy nem, hogy életfogytiglan, örök életfogytiglanról van szó. De mivel Isten országáról van szó, itt az is fölvetődik, hogy az ember soha se tudná visszaadni az Istennek a tartozását. Ha úgy számítjuk, hogy egy talentum az 10 évi munkabér, akkor 100 000 évig kellett volna dolgozni az illetőnek, azt mondja, engedd el, légy irgalmas, megadom. Hát ez nem is igaz. De ilyetébe az életért könyörög, megértjük, hogy ez túlzás. Azt kérte lényegében, hogy engedd el. Mint hogy a másik is azt kérte, hogy engedd el. Pedig az megfizethető lett volna. Mondhatta volna neki, na akkor mikor adod meg? Még ez is azt hiszem a szemtelenséget súrolta volna, mikor előtte térdelt az a 100 dénár adós, hanem azt mondta volna, figyelj barátom, állj fel, most jut eszembe, hát nekem annyit elengedett az én gazdám, hogy én is elengedem neked. Menj, nincs tartozásod, szabad vagy. Ez belefért volna, nem? Ez illet volna ehhez. De egyet jegyezzünk meg, hogy a megbocsátás az mindig ráfizetés. A megbocsátás nem is megbocsátás, hanem ráfizetés. A megbocsátás mindig adósságot, a megbocsátással adósságot engedünk el. És az adósság az egy vesztes. Hogyha azt nem kapjuk meg, amivel tartoznak nekünk. De az Isten, amikor elengedte a bűneinket, odaadta a fiát, ez egy királyi vagyon, ami ráment. Egy királyi vagyon az Isten fiának az életébe került, hogy nekünk a bocsánat érvényes legyen. Hogy ne kelljen örökre a pokolba lenni, hanem lehessünk örökre az ő társaságába, a dicsőségbe. És miért éri meg a megbocsátás? Hogy szent legyen a béke. Nincs semmi más logikája. Azért éri meg megbocsátani, hogy közösségünk helyreálljon. És ebbe ez a jó, nem? Akinek sokat megbocsátottál, azzal a közösséged erősödik. Az Isten megbocsát, mert azt akarja, hogy szeretett közösségre gyógyuljon meg a kapcsolatunk. Próbálták a kommentátorok leírni ezt, hogy hogy lehetne még érzékeltetni ezt az 500 000-szeres különbséget. Csinált egy ember egy olyan számítás, hogyha ez úgy, mert súlyról van szó, mondjuk egy katonákat sorba állítanának egymástól egy méterre, egy soros oszlopba, akkor 10 kilométeres sor lenne, amikor mindegyiknek a hátán mondjuk 25 kiló ezüst lenne, ez lenne az egyik, a 10 000 talentum kirakva, és a másik oldalon ott állna a 100 dináros a zsebébe zörgetve azt a pár forintot. Ez az óriási különbség a kettő között. Ezzel akarta érzékeltetni az Úr Jézus, hogy ti nem tudjátok felfogni, hogy mibe kerültök az Istennek. Ti nem tudjátok felfogni, hogy milyen szeretet van az Istenben, aki ennyi veszteséget elhordoz azért, hogy megnyerjen titeket. Hogy a közösség helyreálljon. Hogy megtisztuljatok, meggyógyuljatok, hogy normálisak legyetek. Hogy ne kelljen örökké a pokolba leülni a soha meg nem fizethetőt. Mert akkor, ha soha meg nem fizethető, akkor soha nem lehet kijönni. Na most Krisztus ezt érettünk, helyettünk, miattunk. Átvállalta, mondhatnánk, leülte a poklunkat, most ha már a Golgotai keresztre gondolunk, hogy lehessünk szabadok. Isten királyi vagyona ment rá. Semmiféle ember nem tud ennyit vétkezni ellenem. Semmiféle. Nincs egy ember, nincs az összes világon, az világon levő összes ember nem tud annyi vétket, adósságot nekem fölhalmozni, mint amennyit én fölhalmoztam az Istennek. Emlékszem, egyszer volt, hogy nagyon megbántottak, és az Úr elé mentem panaszt tenni. És mondtam, Uram, képzeld el, mit csináltak velem? Csak azt mondtam így, Uram, csináltak te veled ilyet? És akkor kezdtem összemenni, megszégyeltem magam is. Mondom, Uram, még le se köptek. Téged leköptek. Meg se korbácsoltak. Téged megkorbácsoltak. És akkor azt mondtam, Uram, ezek szerint én nagyon messze vagyok attól. De megmondom őszintén, nehéz most nekem megbocsátani. De tudom, hogy ez kell. A fejemmel, a szívemmel tudom. Kérlek, hadd időzzek most a te keresztednél egy kicsit. Hadd nézzelek egy kicsit a te kereszteden, amikor ott voltál csendben, agyon hallgattad a vétket, és nem mondtad, hogy te ilyenek meg olyanok. Hanem azt mondtad, Atyám, bocsáss meg nékik. A megbocsátás ráfizetés. Úgy van a Bibliában, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De itt, hívők, figyelem! Nem csak egy János 3.16 van. Van még egy. János első levele, 3. rész, 16. vers. Tessék megkeresni Bibliába is, akinek nincs ez aláhúzva, vagy bekeretezve, kérem, jelözze, és írja mellé, hogy 2. Az első János 3.16 az Isten szeretetéről beszél, az Istentől felénk áramló szeretetről. Ez a 2. János 3.16 pedig összefoglalja teljes mértékben azt, amiről szó van János 3.16-ban, és hozzáteszi, ami ebből következik. Tehát abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ez az első János 3.16-nak a summája. De most jön egy célhatározói mellékmondat, hogy ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Tehát ebből ismerjük a szeretetet. A testvér pedig abból ismeri a szeretetet, hogyha elengedjük neki. Ez a János 3.16 második része, második fejezete mondhatnánk. A megbocsátás tehát Istentől indul, és a megbocsátott emberen keresztül terjed be, és van jelen a világban. Nekünk a megfizethetetlenségen túl megbocsátott. Különben a megbocsátás, vagy meg nem bocsátás nem mindenkinek egyforma. Szoktam ezt tesztelni, mikor ilyenről beszélek, hogy a gyülekezet is egy általános két tábor. Most ki gondolja végig, mielőtt kérem a tesztet, hogy ki az, akinek könnyebb megbocsátani, ha ő hozzá mennek bocsánatot kérni, ki az, akinek az a nehezebb, hogy oda menjen, és megkövesse az illetőt, hogy bocsánatát kapja meg. Ki az, akinek bocsánatot adni könnyebb, vagy ki az, akinek bocsánatot kérni könnyebb. Tehát ki az, akinek könnyebb bocsánatot adni? Azt adja fel a kezét. Én ezek között vagyok. Igen? Akkor ki az, akinek könnyebb bocsánatot kérni? Igen, hát igen. Ez érdekes. A legtöbb helyen több az, aki, ha őt megkövetik és megalázzák magukat, én voltam a hibás, ne haragudj, ilyen, bocsáss meg nekem, akkor könnyebb azt mondani, na jó, hát akkor most már megaláztad magad, megbocsátok. Valakinek az a nehezebb, hogy én menjek oda és azt mondom, én voltam, igen, én voltam a hibás, és bocsáss meg. Idáig eljut eddig a pontig. Mind a kettőt kell gyakorolni, de valamelyik könnyebb. Egyébként volt egy, sokszor van ám olyan, hogy feleslegesen hordozunk olyanokat, lábon elhordjuk, amit nem kéne. De minden lábon hordó dolog szövődményes. Volt egy testvér, egy atyafi, és egyszer elkezdett füstölögni otthon, mikor hazament. Testvérek, vagy asszonyának mondja, hogy hát ilyen megtörténhet a gyülekezetünkben, elcserélték a kalapomat. És otthon vett észre, hogy az egy kalapot már csak ott, abba el, mert az itt az övé. Hát, és akkor egy évig nem jött a gyülekezetbe. Mert a testvérek között ilyen dolog lehet, hogy elcserélték kalapját. Egy év múlva egyszer megjelent, és mondták, testvérek, nem is cserélték el, az enyém volt. Rájöttem, hogy az én kalapom volt, nem volt elcserélve. Tessék elképzelni, az ördög tacsra tette egy évig, azzal, hogy berágott azért, hogy elcserélték a kalapját. Egy évig koplaltatta a lelkét, nem jött a gyülekezetbe, nem tartotta a kapcsolatot testvérekkel, csak úgy, hogy áldjon meg az úr, jó van, messziről járdáról. Nem jött a gyülekezetbe. És utána egyszer, mikor rájött, hogy az az ő kalapja, csak nem nézte meg jól. Hát le a kalappal, ugye? Az atyafi előtt. Egy évig, de egy év után végre megjött az esze. Egy év múlva bocsánat kért, testvérek nem tudták, vagy sírjanak, vagy nevessenek, de hát szeretettel várták, mint ahogy azelőtt is. Különben hallottam olyat egyik kollégától, hogy volt egy ember, aki közel állt a haldoklásához, és eszébe jutott, hogy a testvérével haragban van. És ez vér szerinti testvérek voltak, és már közel volt a halálhoz, elgondolta most már azért csak meg kéne bocsátani, hívatta a testvérét, hogy rendezzék már ezt az ügyet. Behívta a testvérét, jött, és mondta, hogy te, én nekem már nem sok van, béküljünk már ki, hát csak szebb lesz így nekem is meghalni. De jó, azt mondja másik, hát béküljünk ki. Megbeszélték, megy ki az ajtón, oda szólna, várja, te, de ha nem halok meg, nem érvényes. Micsoda emberek tudunk lenni, ha nem halok meg, nem érvényes. Akkor folyt követ. Még hagyd tegyek hozzá valamit. A méreg, a dühösség, a méreg, ugye eszi az embert. És árt a szépségének mindenkinek, aki haragszik. A kígyónak nem. A kígyónak a mérgét úgy teremtette Isten, hogy a gyomornedvekbe az emésztés segíti, az áldozatát megöli, de ő neki az az emésztését segíti. De nem így az embernél. Az embernél bumeráng. Ha valaki Amerikában is rá haragszol, ő nem tud abból semmit. Tehát te meg rosszul leszel. Tehát ez bumeránk. Visszaüt, ha valaki valakire haragszik, saját maga szépségének árt, saját maga emészi magát. Különben dr. Maraék Józsefnek volt egy cikke egyszer az újságban, nagy meglepetésemre, amikor olvasom, hogy a kígyóméreg kutatók nyilatkozata egy németországi laborba csinálták. Azt csinálták, hogy különböző mérgességi, felindulási fokon levő embereknek a párlatát kémcsőbe felfogták, az lecsapódott, összegyűjtötték, és beadták kísérleti patkányoknak. Hát azt tapasztalták, hogy a különböző dühösségi szinten levő mérges emberek mérgezték a patkányokat, minimum csak föl alá szaladgáltak attól a ketrecbe, és azt mondják, állítólag volt olyan, ami menten szörnyet hat. Tehát azt írja, ez az orvos azt írta, hogy én nem tudom ellenőrizni ezt, csak ezt olvastam egy szaklapba, hogy ilyennel foglalkoznak. Neki is eszébe jutott az, hogy ezek szerint az embernél ez a méreg olyan, ugye tudjuk, hogy az adrenalin szint és a mellékvesekéreg, a stressz, ahogy a Szeje professzor megállapította, hogy az emberben vegyi anyagok, tehát kémiai termékek keletkeznek, amik segíthetnek pozitív irányba, meg negatív irányba. És a sportolók teljesítményét, az előadói drukk vagy stressz, az elő alkotói ilyen feszültség, ami a teljesítményt fokozhatja. Tehát van ennek jó hatása is, de van káros hatása is. A harag az biztos, hogy káros. Tehát végül összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a názareti Jézus közelébe Péter jól érezte, hogy többször kell megbocsátani, mint másod. Ha te hívő vagy, és én hívő vagyok, akkor nekünk házi feladat, hogy ebbe az iskolába, a szentségképzőbe sokkal többször kell megbocsátani, mint a világban. És éppen ezért a munkahelyen is, emberek között a forgunk, nekünk hívőknek sokszor több, de a kell kicserélem. Lehet és szabad. szabad, mert szabad leszel megbocsántani. Nem kell haragudni. Nem kell haragudni. Emlékszem, egy nagyon indulatos természetű anyóshoz került egy nagyon szelíd menyecske, aki neki a menye volt, és pár nap múlva már bekeményített, és összeveszett bekaragurott a menyére. És a menye nem tudta elképzelni, mit füstölök, én nem csináltam vele semmit. És akkor ő mindig mindent ugyanúgy csinált, mint azt észrevette, hogy valami nem tetszik neki, de nem tudta miért, hát ő nem, semmit nem játszott rá. És akkor mondta, már elfáradt dühösködni az anyós, és akkor mondta, hogy figyelj, hát ez nálunk az a szabály, hogy én nem szólok, akkor haragszok. Azt mondja, de ez nem érvényes. Hát ehhez kettő kell. Én nem haragszom, én szeretem magát. Ha valami olyan van, tessék megmondani, szívesen változtatok, amit csak tudok. És akkor egyszer három nap múlva belátta az anyós, azt mondta, hát tényleg így nem érvényes. Akkor én se füstölgök tovább. Ez jó dolog. Hát most, amikor majd elcsendesedünk, imádkozunk, kérjük az Úrtól, hogy segítsen nekünk az ő lelkületében maradni a megbocsátás területén. Erre oly nagy szükségünk van. A gyülekezetben, a családban, a párunkkal kapcsolatban, a gyermekeinkkel kapcsolatban, embertársainkkal kapcsolatban. John Wesley-től olvastam egy történetet, hogy egy tábornok jelenlétében ott volt egy ilyen helyen, mikor egy katona nagyon orvótlanul megbántotta a tábornokot, és otrombán viselkedett a tábornokkal, de utána belátta, hogy bocsánatot kért. A tábornok pedig kiáltott mérgesen, hogy én megbocsássak. Én soha nem bocsátok meg senkinek, érti? Wesley ott ült oldalt, és csak halka megjegyezte, akkor, uram, remélem, hogy ön soha nem is vétkezik. Mert akkor hanem nem kell megbocsátani. De aki maga is bocsánatra szorul, az ilyet nem mondhat. Egy másik asszony testvére gyülekezet után oda ment a lelkipásztorhoz egy ilyen igehirdetés után, és azt mondta, ön teljesen tönkretesz engem, testvér. Hát van egy asszony, akinek nem tudok megbocsátani. Tudja, mit mondott nekem? Azt mondta nekem, menjek a pokolra. Azt mondja a lelkipásztor, jaj, de jó, hogy maga már tudja, hogy maga helyett már Krisztus ott járt. Ugye milyen jó? Magának nem kell akkor haragudni már. Hát hiszen Krisztus már ott járt a pokolra, ha magát nem lehet ilyen elugratni. Hát gondolkodjon el. Nem is érdemes haragudni. Spurgeon azt mondta, hogy elvihetem a lovamat a patakhoz, de nem kényszeríthetem arra, hogy igyon. Itt mondja Pál, hogy amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Imádkozzunk azokért, akik minket nem szeretnek, mondja a Biblia. Imádkozzunk azokért, akik minket gyűlölnek vagy üldöznek. Ha Krisztusért nem szeretnek minket, akkor még inkább imádkozzunk. Ha okot adtunk, akkor próbáljuk rendezni. Egyébként eszembe jut egy esetem. Kezdő pásztor voltam a 70-es évek elején. Egyszer jön hozzám egy testvérnő, és ezzel most befejezem a példákat. Jött hozzám egy testvérnő, és azt mondja, hogy rész testvér, nem tudok békességben élni a szomszédommal. Én mindig bocsánatot kérek tőle, de a dolog nem rendeződik. Hát mondom, jó, akkor elmegyek. Elmegyek, megnézem ezt a helyzetet, és beszélgetünk. Elmentem hozzá, mondja, hogy itt van ez a fa a mesdjén, és a szomszéd mindig haragszik, mert nem vágom ki, és nem terem neki az árnyékba semmi. Hát egy valami vacak ecetfa volt, vagy tehát nem sok érő. Mondom neki, miért nem vágja ki a fát, és megoldódik. Hát nem akarom kivágni, de azt mondja, tudja, én mindig bocsánatot kérek tőle. Mondom neki, akkor most mondok egy példázatot, tessék figyelni. Most maga megy előttem az utcán, és én hátulról fenéken rúgom, és maga visszanéz, és mondom, bocsánatot kérek. Akkor megy 10 métert, megint fenéken rúgom, és hátra néz meg, azt mondom, bocsánatot kérek, nagyon-nagyon szépen bocsánatot kérek. Mondtam neki, nem a bocsánat kéréssel van a baj, hanem a rugdosással. A rugdosáson tessék változtatni, és megoldódik a bocsánat kérdés. Vágja ki a fát, és a szomszédja kedves lesz. Nem tudtam meggyőzni. Annyira tetszett neki az ecet. Fa. Azóta is mindig eszembe van a néni. Másképpen egy kedves aranyos néni volt, mindig mosolygott. Csak mosolyogva tartotta stresszben a szomszédját. De hát ez csak egy ilyen, hogy mondjam, case study, vagy mondják, egy kis eset tanulmány. Az Úr Jézus Krisztus elmondta, a keresztet te tudod kalkulálni? Hányszor jössz még Jézushoz, míg élsz? Bocsánatért. Mondhatod azt, Jézus, csak most az egyszer, mint a vizsgálőt mondja az ember. Csak most az egyszer. Segíts meg, Uram. Azt jön a másik. Akkor megint, csak még az egyszer. Mindig egyszer. Mindig. Isten azt mondta, itt üzent a fiáltal, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Hát kérjük a mi szívünkbe ezt a krisztusi lelkületet. És hogyha valahol elakadnánk, akkor menjünk be. Jézus azt mondta, hogy van ilyen imádság, amikor kulcs kell hozzá. Menj be a belső szobádba, zárd magadra az ajtót, és ott csak egyedül az Úrral legyél. És a Krisztussal, a kereszttel mibe került a bocsánat neked? És itt kilogozódik a szívedből, ventilálódik, kisöpri az Isten azt, ami akadály. És akkor friss leszel arra, hogy megbocsáss. És az ördögnek az a legnagyobb röhög a markába akkor, amikor félreértések miatt van a harag. Ez is kezdő szolgálaton, de azt mondtam, nem mondom többet, csak ezt egyet akkor, hogy valakivel nem fogtam kezet, azt mondja, hogy testvér nem szeret engem. Pedig egy másik testvér azt kérte, hogy menjek be és hozzam ki a lakásból azt, amit ő kér. És akkor evéget én elviharzottam előtte, hogy kihozzam neki azt, amit ő kért. És nem fogtam ő vele kezet. És mondtam neki, de hogy nincs nekem a szívembe maga felé semmi. De attól kezdve én megjegyeztem, hogy ez a testvér olyan testvér, akit tilos kihagynom, mert megsértődik. Csak ettől kezdve bejöttem, mikor vége volt az alkalomnak, oda mentem ő hozzá, kezet fogtam, ez már megvan, és akkor odaálltam, a többi jött rendesen. De ő neki, ő ilyen volt. Nem esett a gyűrő kezemről, megcsináltam. Neki ez fontos volt, hogy a lelki pásztor őt kezelje. Tehát szó szerint kezelje. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a megbocsátás magas iskolája a te személyedben, a Golgotai kereszten érte el ezt a földet, ezt a haragvó, gyűlöletében fortyogó világot. Olyan csodálatosan ragyog a te személyiségednek a tisztasága, ahogy te megbocsátottál a téged letagadó, megtagadó Péternek is, ahogy te megbocsátottál az egész emberiségnek azzal, hogy ráfizettél. Magad megjártad. Megjártad a halálunkat, a poklunkat, de köszönjük neked, hogy legyőzted a bűnt, a sátánt, a poklot és a halált, és szabad az, aki a tiéd és általad lett szabad, szabaddá tudod tenni arra, hogy szabad legyen a megbocsátásra, szabad legyen a kapcsolat rendezésére. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk testvéri szeretettel egymást elhordozni, megbocsántani, bocsánatot kérni és bocsánatot adni. És kérlek, hogy akik itt vagyunk, te tudod, milyen kapcsolataink vannak. Kérlek, Uram, hogy adj alázatot a szívünkbe, és adj irgalmasságot is, hogyha kell adni a bocsánatot, tudjuk, hogyha kell kérni, akkor menjünk. Áldott legyen neved, Úr Jézus, hogy ezt a példázatot az Isten országának a természetéről mondtad el Péternek és nekünk. Kérjük, segíts nekünk a megbocsátás krisztusi lelkületében élni. És ha kimegyünk, vagy hazamegyünk, annyi ideges, feszült emberrel találkozunk. Tudom, Uram, hogy ez csak akkor működik, ha veled időzünk, és a tőled kapott, megszelidült szívvel és lelkülettel lehet ezt tenni. És tudjuk, hogy ez nem egy váltó átállítással, gomnyomásra, hanem nálad szelidült lélekkel lehet csak. Add meg ezt, Urunk, hogy ez meglehessen minden napunkban, hadd legyünk nálad, és hadd járjunk veled. Köszönjük a keresztet, köszönjük, hogy kalkulálhatatlan a megbocsátás, kiszámíthatatlanul többet megbocsátsz, hogy hazudik az ördög, amikor azt mondja, te már nem kell lesz az Istennek. Mert te mondtad, hogy aki hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Dicsőség legyen ezért neked, Urunk, te, aki a bűnösök barátja vagy, hogy ezt a reménysugarat mindig meghagyod a megtérőnek. Amen.